Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Pacolai Péter, az Alkotmánybíróság elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Nagyon sok embert meglepett, hogy milyen villámgyorsan döntöttek. Néhány nappal korábban még arról szóltak, igaz, csak sajtóhírek, hogy az alkotmánybírák győzködik egymást, és állítólag az ingatlanadót megtartani óhajtók vannak többségben. Hogy sikerült ez ilyen gyorsan?
Nem csodálkozom, hogy sokan meglepődtek, mert engem is meglepett, hogy ilyen gyorsan döntöttünk. Tudnélik, karácsony előtt készült el az első tervezet, alapos előkészítés után, ezzel megismerkedtünk, de csak január 11-én kezdtük el tárgyalni. Én arra gondoltam, hogy mint általában adóügyekben, főleg ilyen exponált ügyekben sokféle vélemény lesz, nagy viták. Gyakorlatilag a második hétre kiderült, hogy tulajdonképpen nagyjából egy irányba gondolkodik mindenki, és most a harmadik héten, hétfőn tulajdonképpen el is dőlt az ügy, még kisebb részleteket igazítottunk rajta, és tegnapra lezárult, tehát nem volt további vitapont. Na most ehhez jelezni kell azt, hogy 50-nél több beadvány érkezett, ebből a 16 első beadványt bíráltuk el. Az idő tényezőnek, hogy ezt korábban sokszor nyilatkoztam, itt nagy jelentőséget tulajdonítottunk, nagy felelősséggel álltunk hozzá, hogy a készülő adóbevallásoknál már egy tiszta helyzet legyen bármelyik irányban is. Épp ezért arra nem vállalkoztunk, hogy az indítványokat hétről hétre újra feldolgozzuk. Ami itt konszenzus volt ezekben a kérdésekben, ezek a lakóingatlant érintő kérdések gyakorlatilag a törvény sorsát egyelőre megpecsételték, úgyhogy örülök, hogy ilyen hamar tudtunk ezzel a nyilvánosság elé lépni, és ezzel a minden a döntéshozókat, kormányzatot, és ezben az adózókat is egy tiszta helyzet elé állítani.
Nem érezték azt, hogy az idő túl nagy nyomás alá helyezi az Alkotmánybíróságot? Azért kérdezem, mert több szakértő mondta azt, hogy igazából egyik alkotmánybíró sem adójogász, és ez egy olyan bonyolult kérdés a világon mindenhol, hogyha valamit, akkor ezt alaposan ki kéne érlelni a döntést.
Igen, tehát először is adóügyekkel 20 éve foglalkozunk. Én örököltem is egy ilyen referádát, egy ilyen ügycsoportot, amikor bekerültem most már közel 4 éve az Alkotmánybíróságra. Foglalkoztunk a úgynevezett luxusadóval, és ugye a nemrégiben számtan egyéb adóügyben. Vannak nagyon képzett adójogászaink a munkatársak között. Ez egy kommunikációs fogásnak érték, hogy nem értünk az adóhoz, ennél fogva akármit is döntünk, az biztos rossz lesz.
Ez is a nyomásgyakorlás
része volt? Ez a nyomásgyakorlás egy eszközeként fogtuk fel, inkább megmosolyogtató volt, hogy több jobb sorsa érdemes adótanácsadó végighakniszta a tévéket, és hát ezt hintette, hogy ez a testület nem is ért az adójoghoz. Nekünk az alkotmányokhoz kell elsősorban értenünk, nem az adójoghoz, és hát gondolom viszont adó kérdésekben tájékozódunk, konzultálunk szakemberekkel, konkrét adótanácsadásra nincs szükségünk, mert akkor arra lenne szükségünk, ha jövedelmünket szeretnénk optimalizálni, vagy befektetni valahova, tehát mondjuk az alkotmányjogi megítélésbe azért kompetensnek tartjuk magunkat.
Több adószakértő véleményét szeretném idézni, azt mondják, hogy a Alkotmánybíróság mostani döntésének logikáját követve megkérdőjelezhető az úgynevezett elvárt adó alkotmányossága is. Jól spekulálnak?
Elvárt adóról már egyszer döntöttünk, ugye ahogy a házi pénztár adóról is korábban, ugye egy negatív döntés, alkotmányosságot kimondó döntés született. Én úgy gondolom, hogy ebből a döntésből egy dologra lehet következtetni, az itt elbírált kérdésekben próbáltunk iránymutatást adni, nevezetesen azt, hogy vagyonadó intézménye az önmagában nem alkotmányellenes, az önadózással történő megállapítása sem alkotmányellenes, azonban problémákat találtunk a forgalmi értékhez való kapcsolásnál, annak a szankcionálásánál és a adó bevallás módjánál, továbbá ilyen részletkérdésekben, mint az, hogy ez kiterjed a haszonélvezetre is. Szintén egy panel volt a kommunikációban a döntés megelőzően, hogy ezzel a vagyonadó vonja kétségbe az indítványok, amelyeket elbírálunk, tehát hogy nem lehet vagyonadó Magyarországon, noha mindenütt van Európában. Vagyonadó mindenütt van, azon belül döntően ingatlanadó, azonban forgalmi értékhez kötött ingatlanadó az nagyon kevés országban van, és hogy mondjam, nem is akarom megmondani, hogy melyekben, nem a vezető tőkés hatalmaknál vagy jogállamoknál van forgalmi értékhez kötött adó, hanem mindenütt más értékhez kötik jellemzően a lakó ingatlanok adóztatását. Például a bérleti díjhoz, amit lehetséges az lakáshoz kapni mondjuk Németország vagy Franciaországban.
A mostani döntésük logikája az maradéktalanul és koherensen illeszkedik az adóügyekben korábban hozott döntéseik logikájához, mert ezt is kifogásolták adószakértők.
Az a kritika, hogy adóügyekben nem kiszámítható a bíróság, és vannak egymásnak ellentmondó döntések, erre azt kell, hogy mondjam, hogy ez maga a jelenlegi testület is érzékeli. Tehát bizonyos kérdésekben a gyakorlatunk változott. Ez azt kell mondjam, hogy következetes gyakorlat mind a két irányba kiépíthető. Ennek az összesimítása még nem igazán valósult meg. Mire gondolok? A alkotmány adatnak az a szabály, ami kimondja, hogy mindenki jövedelmi és vagyoni viszonyai szerint köteles adózni, ezt 2006 óta elkezdtük értelmezni, tartalommal kitölteni. És ehhez igazít például a házi pénztáradó, vagy pont az elvárt adó alkotmányelvségét ezen az alapon mondtuk ki. Ebben a döntésben szándékosan az alkotmánynak ez a rendelkezését nem vontuk be az érvelésbe, kizárólag a jogbiztonság sérelmére alapoztuk, tehát a nagy eltérés a forgalmi érték megalapításnál. Az erre 5 évig effektíve 7, ez gyakorlatilag az valóságban 7 naptári évet jelent, amíg ezt utólag szankcionálni lehet az adóhatóság részéről, ez volt az érvelésünk alapja. Én abban bízom, hogy ez a döntés és az elkövetkező döntéseinkkel sikerül egy egységes, következetes és az adótanácsadók számára is kiszámítható adógyakorlatot kiépítenünk. Ezen dolgozunk, tehát elismerem, hogy ezen még dolgoznunk kell.
Mikorra alakulhat ki adóügyekben ön szerint egy töretlen gyakorlat, és ez mitől függ? A beadványok számától, a munkaanyagtól, amit feldolgoznak?
Hát gyakorlatilag a 20 éve, tehát ez nem egy új jelenség, minden adótörvényt megtámadtak. És sok, nem igaz az, hogy minden adótörvény eleve alkotmányos, nagyon sok esetben került sor alkotmányellenesség megalapítására, egy bizonyos mércék fölállítására. Én azt gondolom, hogy miután most az utóbbi időben tényleg döntő mértékben foglalkozunk adóügyekkel, hogy ezen év folyamán az adóügyi gyakorlatunkat sikerül olyan egyértelművé tenni, amely alapján a jogalkotó, törvényhozó, az adótanácsadók és az állampolgárok is tudnak kalkulálni az adóval. A mostani döntés kapcsán, ahol persze kritika is van, de nagyon sokan ingatlan szakértők, adószakértők kimutatják azt, hogy végül is a luxusadónál és ennél az adónál kijelöltük azt a keretet, amelyen belül alkotmányosan lehet vagyonadót kivetni. Luxusadót is tovább lehetett volna lépni, ott alapjában a jogorvoslati jog hiányát kifogásoltuk. Ehelyett a kormányzat úgy döntött, hogy egy egész más típusú és más alapon vezet be vagyonadót, tehát ők nem korrigálták a luxusadót, ennél fogva nem is lehetett szolgáljan követni a mi útmutatásunkat, mert itt egy egész más fajta adó bevezetésére került sor.
Ugye a szolgai követés a kormány kommunikációjában jelent meg, hogy ennek biztos át kell mennie, mert a korábbi döntést most szolgáljan követték.
Igen, de nem követhették szolgáljan, mert nem a luxusadó szabályozás korrigálták, ugye egy számított érték alapján való adóztatás, hanem áttértek erre a becsült forgalmi érték, vagy önbevallás alapú forgalmi érték alapú adózásra, ami egy egész más logikára épül. Tehát a luxusadó ügyben nem foglalkoztunk ezekkel a kérdésekkel. Egy teljesen más típusú adót kívánt ez a törvény bevezetni.
Még egy kifogást véltem felfedezni, pontosabban kettőt, de ezek egymásnak ellentmondó előjelűek. Az egyik azt mondja, hogy az alkotmánybíróság például a nemzetközi gyakorlat tanulmányszerű feldolgozásával jobban mutathatta volna az irányt, a jövő helyes adószabályozásának irányából, a másik pedig azt mondja, hogy az Alkotmánybíróság túlságosan megmutatja az irányt, és ezzel elveszi a kormány és a parlament hatáskörét.
Ez egy örök dilemma alkotmánybírósági döntéseknél, hogy mi ugye nem akarunk belépni a társadalompolitikát, gazdaságpolitikát megszabó kormányzat és a eljáró törvényhozás helyébe. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy maga a törvényhozás is elvári azt, hogy azért próbáljuk kijelölni azokat a határokat, tehát ne az legyen, hogy minden új törvénynél valami új kifogás merül fel, és az alapján vérez el a jogalkotás. Tehát ennél fogva itten próbálunk egy közép mértéket tartani, nem szereptévesztésbe kerülni és átvenni a jogalkotó társadalom politikai következményeket is figyelembe vevő döntés hozatali jogát. Másfelől viszont nem is titokzatosan hallgatni tulajdonképpen, és mindig csak azt az egy konkrét kérdés kapcsán megmérni a törvény alkotmányosságát. Ennél fogva végülis tudatosan próbálunk segíteni, ha szabad ezt mondani, a törvényhozónak, hogy tudjon élni azokkal a mércékkel, amelyeket kiszabtunk. Én úgy gondolom, hogy mind a luxusadó, mind pedig ennél a mostani határozatnál igyekeztünk egyértelműen, világosan, megkockáztatom, hogy ebben a határozatban talán még a szélesebb közönség számára is érthetően kimondani azt, hogy mi volt a problémánk.
A vagyonadóval kapcsolatos további indítványokat vizsgálnak még?
Meg kell vizsgálnunk. Itt például olyan kérdés is van, hogy nagyon sokan problematizálták azt, hogy 30 millió forintig nincs adófizetési kötelezettség, de azt már akár egy forinttal túllépi, akkor 0 forinttól kezdve kell adózni, tehát nem csak a 30 millió forint fölötti értékre. Ezt a kérdést például nem bíráltuk el ebben az ügyben. Ez valószínűleg egy hosszabb vitákat generált volna a testületen belül is ez a fajta adóztatási technika, ennek a diszkriminációhoz való viszonya, tehát így minden kérdés nem bíráltunk el, ezeket is el kell bírálnunk, az indítványok egy részére válaszoltunk a korábbi indítványokban, tehát ez a munka is még ezzel folytatódni fog, független attól, hogy így ez a törvény már a jelek szerint nem fog, tehát korrigálva se életbe lépni.
Nem vagyonadóval kapcsolatban milyen további fontos indítványok várnak el bírálásra a közeli jövőben? És mennyi a közeli jövő?
Időtényezőről beszélünk. Ugye itt egy nagyon gyors konszenzus, egy egyhangú döntés volt ebben a kérdésben, ami egyébként megerősít minket, és fontos. Ugye az időtényezőnél például államfői indítványok fekszenek előttünk, amiket ugye alkotmány alapján sürgősen kell elbírálnunk, de nem boldogultunk eddig például a mezőgazdasági támogatási rendszerrel kapcsolatos úgynevezett SPS rendszer bevezetésével, egy nagyon bonyolult, nehéz számunkra tényleg idegen terület, ahol szakértőket próbáltunk bevonni, szakértőkre támaszkodni, nem nagy sikerrel teszem hozzá, ahol magát a minisztert.
Nincs szakértő?
Hát nincs. Hát van szakértő, de végül is alkotmányossági kérdésben úgy láttam, hogy a szakértők szívesen nyilatkoznak szakkérdésbe, de azt mondják, hogy alkotmányossági kérdés nem az ő asztaluk. Tehát abban nem akarnak helyettünk még csak javaslatot se, sugallatot se tenni. Miniszterulat meghallgattuk egy hosszú beszélgetés keretében, a teljesülésen, ez sokat lendített az ügy tárgyalásán, de ezzel együtt még problémáink vannak. De ugyanígy 2008 végéről ott van előttünk a gyűlöletbeszédre vonatkozó köztársasági elnök indítvány, egy másik örök zöld téma, sajnos ezt kell, hogy mondjam, ugyanakkor egy nagyon nehezen elbírálható kérdés.
Ez is nehezen, mert ez aztán klasszikus alkotmányossági probléma.
Ez klasszikus.
Leginkább az alkotmánybírák értenek.
Így van, ez kétségtelen tény. Itt most egy új megoldással kísérletezett a jogalkotó, a polgári jogi szankcionálásával a gyűlöletbeszédnek. Azt hiszem, hogy a büntető jogi téren ezt kimerítettük. Itt is erős viták vannak a testületen belül. Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor sok vita van, nincs konszenzus. Ez ugye nem azt jelenti, hogy van egy-két egy, álláspont, és akkor öten az egyik négyen a másikat mondják, hanem van három álláspont, mondjuk. És oka egyiknek sincs meg az öt fős többségese, ugye most 9 fővel működünk. Tehát ezért állnak meg ezek az ügyek. Tehát mert mindig azt mondják, hogy a páratlan számú testület, akkor az minimum egy szavazattal el lehet dönteni. Persze, ha igen és nem között kéne választanunk, de miután van háromféle megoldás, ha nem több, de elég három is, akkor már egyiknek sincs olyan többsége, amivel azt el lehet fogadni.
De most sem meg, hogy értsem meg, hogy lehet egy viszonylag egyszerűen megfogalmazott kérdésben, mondjuk a gyűlöletbeszéd szabályozásának kérdésében nagy tapasztalatú alkotmánybíráknak három álláspontja? Mind a három valószínűleg jogilag megalapozott és helyes. Hogy lehet három?
Hát most tudnék olyan ügyet mondani, ahol 9 álláspont volt, ugye, de ennél mondjuk egyszer se tárgyaltuk, tehát nem folyamatban levő ügyről beszélek, de hanem csak mondjuk elméletek vetem föl, hogy az egyik azt mondja, hogy nem polgári jogi eszközzel kell, hanem büntető jogi eszközzel, annak ellenére, hogy az eddig mindig fönnakadt. Másik álláspont szerint polgári jogi eszközzel kell, de ez a megoldás nem alkotmányos, a harmadik álláspont szerint pedig ez a most elbírandó álláspont, ez a polgári jogi eszközzel történik, és alkotmányos is.
Inkább jogi felfogásbeli alapon vannak különbözőségek? És nem a szabály
megítélése. Itt még nem is alkotmányfilozófiai, vagy bármilyen háttérálláspont van, hanem hát ugye az adott kérdéshez való viszonyulás, a szólásszabadság értékelése, vannak, akik szerint ez egy nagyon alapvető, nyilván nem abszolút, de egy alapvető jog, amely egy demokratikus társadalom működéshez elengedhetetlen, mások szerint bizonyos szempontok, például az emberi méltóság szempontjai fontosabbak, mint a szólásszabadság, ugye, és ezen filozófiák ütközésében tulajdonképpen nehéz a döntést ugye kihordani. Most azzal együtt ezt megmondom őszintén, hogy ezt a gyűlöletbeszédben, ahogy azért folyamatosan döntöttünk az elmúlt években, itt ezt igazából annyira nem is éreztük sürgetőnek, hanem inkább arra vártunk, és reményeim szerint sikerrel, hogy leülepedjenek az álláspontok, mint ahogy azt kell, hogy mondjam, hogy azért most a társadalomban és az e körüli indulatok egy kicsit elcsitultak szerencsére.
Mennyire veszi az Alkotmánybíróság figyelembe a társadalom vélt, valós, vagy valamilyen módon megmért óhaját, amikor egy kérdést megtárgyal?
A Alkotmánybíróság ugye egy ideál kép szerint kizárólag az alkotmányossági kérdésekkel foglalkozik. Azra törekszünk, hogy a döntéseknél, tehát maga az érvelésben végül is az alkotmányossági szempontok jelenjenek csak meg. De természetesen ugye nem élünk ugye egyrészt elszigetelt világban, tehát a társadalmi vélemények, a társadalomban meglevő különböző álláspontokkal is szembesülünk. Másrészt úgy érzik, hogy felelősségünk van bizonyos kérdés, például itt a vagyonadónál a gyors döntés, mert ezt egy évig cizellálgathattuk volna, de hát ezt felvállaltuk kezdettől fogva, hogy az adóbevallásokat megelőzően döntsünk ebbe, mert azért figyelemmel kell lennünk a társadalom elvárásaira is, illetve arra, amit úgy fogalmaztunk meg mindig is, hogy a hatalom megosztás többi szervével, többi ágával való együttműködési kötelezettség, ez is egy alkotmányos kötelezettség. Azt jelenti, hogy mi egy demokratikus jogállam szervei vagyunk, ahol jogunk van például a törvényhozás munkáját felülbírálni, de a végső cél az a alkotmányosság tisztelete és egy működőképes állam. Tehát ezt minden államhatalmi szerv figyelembe veszi. Nem presztízs kérdés az, hogy a törvényhozónál okosabbak legyünk, vagy felülbíráljuk. Ennél fogva ez a úgynevezett alkotmányos együttműködési kötelezettség, melyet már nagyon korán megfogalmazott az Alkotmánybíróság, ez mindig a szemünk előtt lebeg. Ez nem az alkotmányossági szempontok enyhítését jelenti, hanem azt, hogy azért figyelembe vagyunk arra, hogy mindannyian egy demokratikus jogállamnak a végső célját, egyfajta, szabad így mondani, egyfajta közjót szolgálunk.
De nem olyasmi, nem túl nagy vonalúak ebben, ha csak az országgyűlés mulasztásos alkotmánysértéseinek a számát nézem, egyszerűen nem veszik komolyan, nem?
Igen, ott mondjuk nem nagyvonalúak vagyunk, hanem tehetetlenek inkább, hiszen nincs kényszerítő eszköz az alkotmánybíróság kezébe. Egyébként azt mondom, hogy ez itt abban jól is van, tehát nem kéne végülis a presztízs, a politikai kultúra az, aminek működni kéne, illetve amit én konokul hajtogatok, hogy tudnunk kell, hogy a mulasztás az egy gyenge eszköz. Ott tulajdonképpen egy óhajunkat mondjuk el az a törvényhozó a parlament felé, amelynek ő vagy nem tud eleget tenni, hiszen az itt kétharmados törvényekről is szó van, vagy nem akar feltétlen eleget tenni. Én ezért mondom mindig, hogy ahol a helyzet éles, ahol nem akarunk úgymond nagyvonalúak lenni, ott meg kell semmisítenünk a törvényt. Most egy törvény megsemmisítés az egy nagyon erős eszköz, demokrácia elméletileg is, hiszen azért a többség akaratának a képviselői hozzák a törvényeket, de ezre jogosítványunk van, ez a mi fő fegyverünk, ha idézőjelben, tehát én annak a híve voltam, hogy semmisítsünk meg a törvényt, ha az tényleg alkotmányellenes. Ez a jogalkotó kíméleteként alakult ki, szintének az együttműködés egyébe, hogy inkább állapítsunk meg mulasztás, és akkor a törvényhozó bepótolja majd, ha tudja.
Ez 10 éve trend, de ő nem örült neki talán az alkotmánybíróság 20 éves konferenciáján.
Nagy mondta. Kritikusa ennek mindig is az volt azzal együtt, hogy elfogadta, hogy nem feltétlen kell azt a gyakorlatot folytatni, hanem az első éveket jellemezte, hogy mindent megsemmisíteni. De én is úgy éreztem, hogy volt egy korszak az alkotmánybíráskodásnak, amikor nagyon előtérbe került ez. Én úgy gondolom, hogy ennek a korszaknak vége, tehát ezek részben öröklött mulasztások, részben azért olyan mulasztások, amikor indokolt ez a megállapítás, tehát tényleg nem, akkor probléma a mulasztás, ha megsemmisítés helyett élünk ezzel. Ennek van önállóan is létjogosultsága a mulasztás megállapításának, akkor más a helyzet. Most ugye több mint 20 olyan mulasztásos alkotmánysértés van, ahol nem is igazán látunk arra igyekezetet és reményt, hogy a országgyűlés ezt orvosolni fogja, vagy bepótolja.
Pusztán a kétharmadossága miatt a szándék.
Nem, az egy néhány esetben van. Nem. A kétharmadosságot azt mondom, hogy persze ez egy probléma, bár ez a kétharmadosság ez önmagában egy érdekes kérdés, tehát azért kezelhető. Sok esetben más oka van ennek. Én azt gondolom, hogy ez azért tulajdonképpen a nagyszámú mulasztásos alkotmánysértés, amire nem reagál a jogalkotó, ez erodálja az alkotmánybíróság tekintélyét, én ezért nem vagyok ennek nagy híve.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk az alkotmánybíróság elnöke, Pacolai Péter, az Aréna vendége.